Szeretettel köszöntelek én is benneteket, egész gyülekezetet. Örömmel látok ismerős arcokat, és örömmel látok olyanokat is, akiket először látok. Még nagyobb örömmel látom őket. Mai igehirdetésünk alapigéjét a római levélből szeretném, ha együtt megkeresnénk. A római levél 12. fejezetének első verse lesz az, amire együtt fogunk gondolkodni. Tehát a Róma-beliekhez írt levél 12. fejezetének első versét keressük meg. A római levél nem a legkönnyebb írás a Szentírásban. Ugye maga Luther Márton írta róla az Előszó a Biblia könyveihez című művében, hogy aki a római levél gondolatait igazán megérti, az olyan kulcsot kap a kezébe az egész Biblia megértéséhez, amivel sokkal könnyebben fog boldogulni. Úgyhogy vegyük mi is így a római levelet, hogy nem könnyű olvasmány, de érdemes vele sokat foglalkozni, érdemes sokat gondolkodni rajta, mert olyan összefüggéseket érthetünk meg, olyan irányba vezetheti a gondolkodásunkat, amivel az egész Biblia könnyebben megérthető. Tehát római levél 12. fejezet első versét így olvashatjuk. Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Ez a kiinduló gondolatunk, ez a vers. De nyilván szeretnék majd több más igeverset is felidézni ezen a mai közös gondolkodásunkon. Akik már esetleg olvasgattátok a római levelet, és nagyjából ismertek ennek a levélnek a szerkezetét, emlékezhettek rá, hogy pont ez a fejezet az, és pont ez az első vers az, ahol Pál egy új gondolatmenetet kezd el. Ugye az első 11 fejezetében ennek a levélnek jó részt a hitáltali megigazulás, vagy a hitáltali igazzáválás mikéntjéről beszél Pál, azt fejti ki az olvasó számára. Hát hogyan lehet az ember, hozzánk hasonló ember igazzá Isten előtt? Ugye, amint ez a gondolatkör a csúcsára ér, a 11. fejezet végén, Pál egy nagyon szép összegzést ad mindannyiunk számára, és én azt gondolom, hogy ha igazán meg akarjuk érteni, hogy mire hivatkozik Pál, amikor azt mondja nekünk, hogy kérlek azért titeket, miért kér bennünket Pál, mire hivatkozva kér bennünket Pál, érdemes elolvasnunk a 11., tehát az előző fejezet utolsó 4 versét is. Tehát ezt is keressük meg. A 11. fejezet utolsó 4 vers, azaz 33-tól a 36-ig terjedő versek. Tehát érdemes ezt is megnéznünk, hogy milyen alapon kér bennünket Pál bármire is. Ki is van vetítve, tudjátok olvasni. Tehát így hangzik a 11. fejezet vége. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt néki tanácsosa, avagy kicsoda adott előbb neki, hogy annak visszafizesse azt. Mert őtőle, ő általa, és ő ránézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Mondja Pál nekünk. Egy gyönyörű vallomás van ebben a néhány versben. Ha átnézitek és még egyszer elolvassátok így az egészet egyben, mi az, amit hangsúlyozni szeretne Pál ebben a 4 versben? Mit tudunk meg ebből a 4 versből az Istenről? Mit tudunk meg az Isten szeretetéről, hogy miről hallunk ebben a 4 versben az Istennel kapcsolatban? A legnagyobb dolog, amit itt Pál hangsúlyozni szeretne mindannyiunk számára, az az, hogy Isten bölcsessége és hatalma végtelen és kikutathatatlan. Amiért az egész érdekes, hogy ezt pont a hitáltali megigazolása és a predesztinációval foglalkozó témakörök után mondja, azaz elmondja nekünk azt, hogy amikor eljutunk odáig, hogy már kezdünk valamit érteni az Isten nagyságából és abból a munkából, amit mindannyiunkért végez, az ember elcsodálkozik. Kicsoda ez az Isten, akinek ennyire fontos minden egyes ember? Kicsoda ez az Isten, akinek én, ti, bármelyikünk ennyire fontos, hogy mindent megtesz ezért az emberért, hogy ő rátaláljon. Hogy megváltozzon az életünk. És mondhatnám nektek így, én szeretem ezt a kifejezést használni, hogy életet adhasson nekünk az Isten. Mert amikor az életről beszélünk, az igazi életről beszélünk, akkor nem árt ezt a különbséget nagyon jól megjegyeznünk, és a szívünkbe, gondolatékba vésnünk, hogy a Biblia kétféle életfogalomról beszél mindannyiunk számára. Ezt már többször mondtam nektek, minden alkalommal elmondom, én ezt szeretem hangsúlyozni azért, hogy ott legyen a szívünkben, és ott legyen az értelmünkben. A létezés az az életnek az egyik módja. Amit a biosz görög kifejezés fogalmaz meg nekünk, a biológia mind ebből van. Tehát ez maga azt jelenti, az ember él, mint élő lény. Vannak érzékszerveink, látunk, hallunk, mozgunk, tesszük a dolgunkat, élünk. De a Biblia nem ezt nevezi életnek. A Biblia az életre egy más kifejezést használ, legalábbis a görög újfordítás, a Zoé nevű kifejezést, ami sokkal többet jelent, mint egyszerűen létezni. És ezt a kifejezést csak az Istennel együtt élt életre használja. Amikor azt mondja, hogy élet, ebben az értelemben azt mondja, hogy az ember rátalált Istenre, új élete van, igazi, tartalmas, jó élete van. És amikor Pál elgondolkozik azon, hogy miért próbálja az Isten az összes létező embert erre az útra elvezetni, mi motiválja az Istent? Pál is csak meghajtja a fejét, és ennyit mond. Isten bölcsességének, gazdagságának mélysége. Az ő tudományának, az ő szándékainak mélysége. Nem tudjuk igazán megérteni, de az ember, mikor valamit megért már ezekből, akkor elcsodálkozik, és tényleg meghajtja a fejét az Isten előtt. De nézzük meg azért, hogy mi mindent tudhatunk meg ebből a néhány igeversből. Nagyon jó alapvetés lesz ahhoz, hogy tovább menjünk majd azon az úton, hogy miért kér tőlünk Pál valamit. Mit tudunk meg tehát? De néhány vázlatpontban ide kiírtam magamnak, hogy meglássuk együtt ezeket a gondolatokat. Az első dolog, amit én feljöttem, hogy minden és mindenki az Istené. Érdemes ezen elgondolkodnunk. Minden az Istené. És mindenki az Istené. Nem tudom, szoktatok ezen gondolkodni. Látlak ember ezeken nem sokat gondolkodik. Mert ha az ember ezen elgondolkodik, hogy minden az Istené szó szerint, akkor el kéne gondolkodnunk további dolgokon is. És ha egy embernek ezt fölteszitek, ezt a kérdést, vagy kijelentésként is elmondjuk, hogy minden az Istené, akkor lehet, hogy jön a válasz, hogy a kérdés, hogy igen, minden az Istené. Hát, amin van, én szereztem meg, én dolgoztam érte, én tett. És ugye ezek a klasszikus válaszok ezekre a kérdések, hát hol van itt az Isten? És ugye ezért szép a Bibliával foglalkozni, az ember megérti azt. És ha ezt komolyan vesszük, hogy minden az Istené, ezen a földön minden kivételnék, és mindenki az Istené, az ember egész másképp kezdi el szemlélni a saját életét is, és a mások életét is. Nem magamat teszem onnantól kezdve az első helyre, hogy én szereztem az ügyességemmel, én dolgoztam meg érte, hanem megköszönöm az Istennek, hogy életem van, hogy erőt kaptam mindennek a végzéséhez, hogy egyáltalán létezhetem. Mert ehhez kell majd az is, hogy az ember megértse, hogy milyen háttéren foglalkozik az Isten velünk ennyit. Mert ha azt mondanám, hogy Ádámmal büntelen állapotában az Isten rengeteget törődött, mert az ő teremtménye volt, engedelmes volt, mindenben ezt tette, amit az Isten, akkor azt mondanánk, hogy hát igen, ez valamilyen, tényleg egy ilyen normális kapcsolat, ugye? De azon a háttéren, amilyenek már mi vagyunk, a születésünktől kezdve, és a saját döntéseinkkel, aztán ezt még inkább abba az irányba befolyásoljuk, hogy nem sok minden jó van bennünk. Legalábbis az Isten szerint nem sok jó van bennünk. Az emberi természet hajlamos arra, hogy minket magunkat mindig jobbnak, szebbnek, okosabbnak láttassuk, mint amilyenek vagyunk. De a Biblia világosan tárja elénk, hogy ahhoz képest, amilyennek az Isten megteremtett bennünket, ahhoz képest, amilyenek voltunk a teremtéskor, a bűnösök következtében az ember nagyon mélyre került. És ennek ellenére, ahol vagyunk mindannyian, ahonnan az Isten megpróbál bennünket kiemelni, ez a csodálatos ebben a dologban. Az Isten mindenkiért, minden egyes emberért, kivétel nélkül, a lehető legtöbbet teszi meg. Nincs olyan ember, aki azt mondhatná az Istennek, hogy én értem, az Isten nem tett meg mindent. Ez egy olyan gondolat, amivel érdemes megbarátkoznunk, ha még nem volt a sajátunk, ha már a miénk, akkor hálát adunk érte, hogy ez így van. De gondoljatok ebbe bele, minden és mindenki az Istené. Aztán mondja Pál is, hogy az Isten bölcsessége, az a hatalom, az a nagyság, ami csak az Istené. Ezekkel a kifejezésekkel fejezi ki Pál. Kicsoda ismerte meg az Úr értelmét. Azaz, kicsoda foghatja fel igazából, hogy kicsoda az Isten teljességében. Ki értheti meg azt a bölcsességet, amivel az Isten rendelkezik. Aztán ugye még kicsit ugye jópofa módon is közelíti Pál, hogy kicsoda volt tanácsosa neki az Istennek. Bármelyikünk képes, hogy az Isten tanácsolja valamiben? Lehet az ember olyan bölcs, hogy az Isten tanácsolja? Lehetek én okosabb, mint az Isten? És ez nem egy költői kérdés. Pál ezzel is próbál érzékeltetni a mi gondolkodásunkkal. Meg kell látnunk azt, hogyha az Isten valamit jónak tart, az úgy jó, ahogy az Isten jónak tartja. Ha valamit az Isten rossznak tart, az rossz. De miért van az, hogy akkor másképp gondolkodunk bizonyos dolgokról? Ugye ennek is megvan a maga oka. Említettük már, hogy az ember nem ilyen állapotra lett teremtve. Nem erre a gondolkodásmódra teremtettünk. Az ember teremtése folytán tökéletes, igaz és szent volt, hogy Isten megteremtette. A bűn volt az, ami az ember gondolkodását, az ember lényét olyan mértékben torzította el, hogy bármelyikünknek mielőtt az Isten felé elindulna újra, vagy mielőtt kezdene az Istenről rátalálni, kivétel nélkül egy ellenséges gondolkodásmódunk van az Istennel. Kivétel nélkül. Ha kicsit előrébb mennénk, hogy a római levélben 7.-8. fejezet, megértenénk ennek a lényegét, hogy mit mond Pál az emberi gondolkodásmódra, az emberi természet erejéről és hatalmáról. De itt is érzékelteti, hogy az Isten sokkal magasabb minden szempontból, elkölcsileg, hatalmilag, bármilyen szempontból, mint bármelyik ember. Ugye a 35. vers is érzékelteti, hogy mindent az Istentől kaptunk. Tudott valaki bármit az Istennek adni előtte, vagy bármikor, hogy az Isten neki tartozzon valamivel? Ugye ez egy képtelenség, ha az Istent kezdjük megismerni, akkor rájövünk arra, hogy ez nem így van. De ez arra is igaz, hogy senki nem mondhatja az Istennek, hogy te nekem valamivel tartozol. Ha valaki tartozik valakinek, azok mi vagyunk. És pontosan ezért, amit itt olvashattok. Hogy az Isten annak ellenére, akik vagyunk, szeretettel, jósággal, türelemmel, de azzal a szándékkal, hogy mindannyiunkat arra a képére formáljon, arra a formára alakítson, amilyen az eredeti ember volt a teremtéskor Ádám, ez bátorítja az embert arra, hogy igen, ebben az Istenben bízzam. Ezt az Istent ismerjük meg. Isten nagyságáról, ugye ezt olvashattuk, ugye itt a 36. versben is, amivel majd a Pál zárja a gondolatokat. Tőle, általa, és kicsit más fordításban olvasom nektek, tőle, általa és néki vannak mindenek. Tehát az őre nézve ezt talán így is ki lehetne fejezni, hogy neki vannak. Az övéi minden. A ránézve is kifejező, mert ugye az elbukott emberen kívül a Zsoltár világossá teszi mindannyiunk számára, hogy az egész teremtett világegyetem az Istenre néz ilyen értelemben, és az Istentől várja az ő életének a meghosszabbítását. Az Isten ennek akar engedelmeskedni. Egyedül az ember az a bűneset kapcsán, annak folytán, annak folyamányaként, aki elszakadt attól a szeretet kapcsolatban, és nyilván a bukott angyalok és Sátán szintén, de minden a bűnnek a következménye, hogy az a kapcsolat, ami az Istennel eredetileg megvolt, és amire az Isten szeretne bennünket visszaalakítani, ez a következmény és a bűn következménye, az ember már nem olyan, mint ami ennek lehetne. De ugyanazt fejezi ki Apostolok cselekedetei 17. fejezetében, a 25. és a 28. versekben, csak részleteket szeretnék idézni belőle, hogy itt ezt mondja Pál, amikor Athénban a görögökkel betegszik, vitatkozik ugye az Isten lényéről, vagy bemutatja nekik az Istent, meghallgatták őt, és erről az Istenről szól így Pál, hogy ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. És a 28. versben azt a nagyon híres gondolatot fogalmazza meg, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Figyeljük meg ezt is, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez erősíti meg azt, amit az elején mondtam nektek, az Istenen kívül nincs valódi élet. Ez egy furcsának tűnő gondolat lehet bárkinek, ha beszéltek bárkivel erről a kérdésről. De életnek egy dolgot lehet nevezni azt, amikor az ember rátalált a teremtőjére, és a teremtőjével együtt éli az életét. Ez az élet. De ehhez kell az, hogy behatóan sokat foglalkozzunk ezekkel a Biblia gondolataival, hogy kicsoda nekünk az Isten. Ez egy nagyon fontos dolog. Na, ilyen háttéren hangzik el aztán az az alapige, amit megint csak szeretnék nektek felolvasni, a 12. fejezet első verse. Kérlek azért titeket, vagy ezért kérlek titeket, atyám fiai, testvéreim, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Egy másik fordítás így adja vissza ugyanennek a gondolatnak az elejét. Élő, szent és Isten által elfogadható áldozatként mutassátok be a ti testeiteket. Ugyanaz a gondolat végül is csak egy picit közelebb hozza az egésznek a lényegét hozzánk, hogy élő, szent és Istennek kedves, Istennek tetsző, Isten által elfogadható áldozatként mutassátok be a ti testeiteket. Milyen képet vetít itt elénk a Szentírás? Mire hivatkozik Pál? Milyen esemény, hogyha ezt úgy átnézitek, ezt a néhány szót, néhány mondatot, mi az, ami eszünkbe juthat róla? Mire hivatkozik Pál? Így van, pontosan. Az Ószövetségi Szentélyszolgálatra. Ott volt ugye áldozatbemutatás, ezt hozza be Pál mindannyiunk számára, ezzel akar valamit nekünk üzenni, ezzel a gondolattal. Az Ószövetségi Szentélyszolgálatban volt egy bizonyos fajta, nem tudom, mennyire mélyedtetek már ebben a gondolatkörben, érdemes elolvasni, akinek van kedve, ideje hozzá, ez sem egy könnyű olvasmány, de én mindenkit bátorítanék, hogy megérthető. Akinek van ideje, kedve, aki esetleg ismeri ezt a könyvet segítségül, Andrézennek az Ószövetségi Szent és az Evangélium, akinek nincs meg, szerezzük be, mert nagyon jó kis könyv. Pontosan az Ószövetségi Szertartás és a jelképrendszer alapján mutatja be nekünk az Evangélium lényegét, és én tennék egy ilyen merész kijelentést nektek, hogy ha nem ismerjük és nem értjük meg az Ószövetségi áldozati rendszer lényegét, és nem ismerjük meg, az Evangélium lényegét sem fogjuk igazából megérteni. Abban a rendszerben, amit a zsidók évszázadokon keresztül gyakoroltak, az Isten nagyon világos képekkel mutatta be Jézus Krisztus szolgálatát és áldozatát. Tehát ha meg akarjuk érteni Jézus Krisztus értünk hozott áldozatának a lényegét, hogy ezek milyen lépéseken keresztül valósulnak meg, érdemes az Ószövetségi áldozati rendszerrel behatóbban foglalkoznunk. Hát itt az áldozati rendszerre utal vissza Pál, és ezen belül is egyfajta áldozatra. Ugye egyetlen olyan áldozat volt, ami önkéntes volt ebben az értelemben az Ószövetségi rendszerben, ez pedig az egészen égő áldozat volt. Voltak ugye kötelező jelleggel, idézőben kötelező, tehát nyilvánvalóan arról szólt, hogy ugye reggeli áldozatok voltak, esti áldozatok, bűnért való áldozatok voltak, amelyeket minden nap bemutattak. És azon azért mindenkinek ott kellett lenni, valamilyen módon magáévá kellett tenni, és ugye akinek konkrét bűnei voltak, el kellett menni, és meg kellett vallani ezeket, és ugyanígy vinni kellett az áldozatot. De volt egyfajta áldozat, ez pedig ez a bizonyos egészen égő áldozat volt, ami teljesen önkéntes volt. Ha valaki akarta, és úgy gondolta, hogy van miért, akkor vitte ezt az áldozatot. Ha valaki úgy érezte, nem vitte. És volt még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy ez az áldozat arról szólt, hogy általában mindig valami áldozat mellé vitték, és a hálát fejezte ki. Na, kicsit közelítünk már az, hogy Pál miért pont ezt a gondolatkört hozza elénk. Azt mondja Pál, ha megértjük azt, amit a 11. fejezet végén olvastunk, hogy kicsoda az Isten, mit végez értünk, és nem csak értünk, minden emberért. Mit tesz az Isten értünk? Ha ezt megértjük, akkor, és mélységében megértjük, akkor az ember el fog jutni oda, megteremti Isten a hálát a mi szíveinkben, hálásak leszünk az Istennek azért. Egyáltalán azért, hogy fönntartotta az életünket, annak ellenére, amilyenek vagyunk. És itt nem áll meg az ember gondolkodása, Mert rájövünk arra, megismerhetjük az Isten, és pont a jelképrendszerből ismerhetjük meg az Isten gondolkodásmódját a bűnrendezéssel kapcsolatban, hogy hova akarja az Isten a bűnös embert eljuttatni. Ha rájövök erre, akkor minden nap hálásan tekintek az Isten munkájára, minden nap keresem az Istent, azt az Istent, aki nem mond le rólam, aki jön utánam, keres engem, akárhol legyek, akármit csinálok, akármennyit vétkezzek, akármennyi legyen, az Isten nem adja fel ezt a munkát. El szeretné érni, hogy mindannyiunk szívében kialakuljon az a vágy, hogy ha az Isten ennyire szeret, ha az Isten ennyit megtesz értem, ha az Isten a lehető, már pedig az Istennek azért vannak lehetőségei, vannak a kezében eszközök, ha az Isten mindent megtesz értem, engedjem, hogy az Isten ezt a hálát és az ehhez kapcsolódó engedelmességet kimunkálja az én szívemben és a belsőmben. Amikor az ember helyreállítása megtörténik, az abban történik meg, hogy az ember önként az Isten belső késztetésére és az Istenbe való bizalomra, hitre, és ezzel válaszolva az Isten szeretetére engedelmessé válik az Isten minden parancsolata iránt. Hangsúlyoznám a minden parancsolatot. Ugye nem mindenütt egyértelmű ez a dolog. De én azt hiszem, hogy nekünk nagyon tisztán kell azt látnunk, hogy amikor az Isten helyreállításról beszél, akkor nem arról beszél, hogy van egy ócska ruha a kezében, bocsássatok meg a hasonlatért, mindannyian ilyenek vagyunk, mint egy foltos, lyukas, ilyen olyan ruha, és az Isten azt elkezdi imitamot foltozgatni, javítgatni. Nem erről szól a történet. Az Isten azt mondja, hogy ő tökéletes, teljes helyreállítást akar. Milyen mintára szeretne bennünket az Isten helyreállítani? Milyen mintára szeretne bennünket az Isten visszaalakítani? Nyugodtan válaszolhatok, hogyha. Milyen mintára szeretne bennünket az Isten? Így van, a saját képére és hasonlóságra, mert Ádámot, az első embert hogyan teremtette az Isten? Saját képére és hasonlóságra, így igaz. Megfér ezzel együtt valamilyen bűn az ember életében? Ugye nem? Tehát, ha erről gondolkodunk, hogy mit szeretne az Isten bennünk elvégezni, ne legyenek olyan illúzióink, hogy ilyen-olyan bűn megfér az ember életében. Az Isten azt úgyis elnézi, mert elég irgalmas, elég kegyelmes. Persze az Isten nagy irgalmasságú és nagy kegyelmességű. Olvastuk és láttuk az előző fejezet végén, mindent megtesz az emberért. De nem azért, hogy az ember a bűneiben megmaradjon. És tudjátok, mi a furcsa ebben az egészben? Ha megértjük az Isten szándékot, és megértjük a bűnnek azt a romboló voltát, amit az ember életében végez, mi magunk is szeretnénk ilyenek lenni. És az Isten ezt tudja, hogy mi magunk is szeretnénk ilyenek lenni, valahol mélyen legbelül. De az emberi természet, a romlott emberi természet mindig olyan, hogy mindig a legkisebb dologra törekszik. A legkisebb ellenállásra, a legkevesebbet kelljen tenni érte, a legkevesebb erőfeszítésbe legyen. Nem véletlen szól a Biblia nekünk a kitartásról, az álhatatosságról. Az emberi természet ebben a dologban nem kitartó. Mi nagyon kitartóan tudjuk követni a saját gondolatainkat, nagyon kitartóan meg tudunk maradni a saját bűneinkben, de az Isten követésében nem vagyunk ilyen kitartóak. De az Isten pont ezt munkálja bennünk, hogy ebben a formában kitartóan az ő segítségével, az ő erejével megmaradhassunk ezekben a dolgokban. Tehát amikor az áldozatról van szó, Pál először is arra hív fel bennünket, hogy milyen szóval lehetne, ugye ki is írja nekünk, ugye pont a közepén van a szövegünknek, mit vár az embertől az Isten? Mit vár az Isten az embertől? Ha megismeri az ő, kezdi megismerni az ő lényét, kezdi megismerni az Isten szándékait, kezdi megismerni a saját állapotát, kezdi megismerni a lehetőségeket, amit az Isten elénk tár. Mit mond? Szálljátok oda, ugye? Ez a lényeg. Az odaszállás. Szálljuk oda a mi testeinket, és aztán majd később Pál, amikor magyarázza ugye a 12. fejezetben, kitér arra, hogy nem úgy kell gondolnunk erre, hogy csak a testünket kell odaszállni. Amikor azt mondja, hogy szálljátok oda a testeiteket, az ember egész valójára gondol, az egész lényünkre mindenestől, testestől, lelkestől, az egész lényét az embernek oda kell szállni az Istennek. És ez a kifejezés is, hogy kell, ez ilyen furcsánhat. A szöveg vége magyarázza meg nekünk, hogyha megtörténik az ember életében az odaszánás, az mit eredményez, az minek számít? Azt írja Pál, a ti okos tiszteleteteket. Jelezném nektek, hogy amikor az ember elolvassa ezt a szöveget eredeti görögben, ott az a szó szerepel, amit itt ugye Károli okosnak fordít, de nyugodtan lehetne fordítani logikusnak is. Ha az ember odaszánja az ő életét az Istennek, mindazoknak a hátterén, amit az Istenről megértett és az Istenről tud, ez az egyetlen logikus lépés az ember részéről. Ha tudom, ki vagyok, ha tudom, milyen állapotban vagyok, ha tudom az Isten, mit szeretne velem, tudom, kicsoda az Isten, végtelen hatalmú, végtelen irgalmasságú, idézhetnénk ugye Jeremiás könyvéből, Mózes első könyvéből az Isten saját vallomását, én a mindenható Isten vagyok, van nekem valami lehetetlen? Fölteszi az Isten ezt a költői kérdést Ábrahámnak, fölteszi a zsidó népnek, fölteszi Mózesnek, bárkinek. Van az Istennek valami lehetetlen? Hát ha lenne, akkor már nem lenne Isten. Akkor már nem Isten volna. Azt Isten, nekem nincs semmi lehetetlen. És nyilván ne arra gondoljatok, hogy van, mit tudom én, 3 millió forint adósságom, és holnap az Isten ad 3 millió forintot, hogy kifizessem az adósságomat. Itt a jellemfejlődésre kell gondolnunk. A jellemünk megváltozására. Amire azt mondjuk, hogy ilyen vagyok évek óta, 10 éve, 20 éve, 50 éve, kihány éve, látom, milyennek kéne lennem. Látom, hogy az Isten mit szeretne bennem kihozni. De nem tudom megtenni. És Isten soha nem mondta senkinek, hogy tedd meg magadtól. Egyet kér az Isten, engedd, hogy én ezt benned végrehajtsam. Engedd, hogy én ezt megvalósítsam. Miért nem történik meg akkor az ember életében? Ha eljutunk odáig, hogy látjuk, hogy jó az Isten, csodálatosan küzdértünk az Isten, megértjük az ő nagyságát, akkor miért nem logikus lépés? Miért nem logikus lépés az, hogy ember leszállja magát? Ez is egy költői kérdés, ugye tudjuk, hogy az ember az Istentől elszakadt állapotában nem képes arra, hogy odaszánja magát. Ez lenne logikus. Megismerem az Istent, megértem a szándékait, teljesen logikus, hogy erre az Istenre bízom az életemet, nem? Tehát, ha az Isten mindent megtehet, mindent meg tud tenni, akkor ezt megteszi az ember, és akkor nincs semmi gond, élj tovább az életünket. Tehát pont itt van a lényeg, hogy ami logikus lenne, azért, mert az ember már nem olyan gondolkodásmóddal rendelkezik, mint a teremtéskor, ahhoz is az Isten segítségére van szükségünk, hogy ezt a lépést megtegyük. De mégis nekünk kell megtenni. Az Isten segít ebben bennünket, támogat bennünket, de az ember, és pontosan ez a lényeg, az Isten azáltal, hogy a Biblia lapairól bemutatja nekünk önmagát, bemutatja nekünk jóságát, szeretetét, bemutatja önmagát a teljességében. Mit szeretne elérni ezáltal? Azt, hogy az emberben megszülessen az, hogy én olyan akarok lenni, amilyennek az Isten akar engem formálni. Az első lépés ebben az, hogy az ember elhatározza, hogy én olyan szeretnék lenni, és kérem az Istent, mert rájövök arra is, hogy minden elhatározásom körülbelül addig tart, amíg elhatároztam, esetleg néhány napig, tudjátok tapasztalatban mindannyian, amikor fogadkozunk, hogy aj, most már jó leszek, ilyen leszek, olyan leszek, nem tart sokáig. Ezért furcsa az, mikor ugye gyerekektől szoktuk kérni, hogy most már aztán jó leszek, ugye? Kicsi azt is, hogy persze jó leszek, hát a következő alkalomig jó lesz, aztán ugyanazt fogja csinálni, mint ezelőtt csinált. Nem tud az ember segítség nélkül megváltozni. De az Isten azt mondja, meg tud bennünket változtatni. És még egy érdekességet érdekel ebbe a szövegben megfigyelni. Azt mondja Pál, kérlek titeket, atyám, fia, az Isten irgalmasságára. És itt a kérlek szó az, ami így első látásra olyan sablonos, kérlek titeket. De megint egy érdekes felfedezést tettem, mert amit itt a kérlek szóval fordít Károli, az a görögben a parakleó szó. Nem tudom, paraklétosszal valaki találkozott-e már, mint kifejezéssel. Vigasztalás. Ugye tudjátok? De. Mire lehet ebből következtetni? Milyen módon kérlel bennünket az apostol? Vagy egyáltalán én abban sem vagyok biztos benne, hogy az apostol kérlel bennünket. Ha a paraklétosz kérlel bennünket, ha a vigasztaló kérlel bennünket, ki az, aki ezt a kérést megfogalmazza mindannyiunk számára? Maga az Isten lelke. A vigasztaló. A vigasztaló fogalmazza meg nekünk a kérdést, és a kérést. Az Isten az, aki kérlel bennünket, hogy kérlek benneteket, szálljatok oda, gondolkodjatok ezen. És nem csak kérlel bennünket, mert bennünket az Isten nagyon sokszor kérlel a Biblia alapjain. De nekünk nem csak kérlelésre van szükségünk, mert tudjuk, hogy az Isten nagyjából tudjuk, hogy mit kér az Isten tőlünk. Itt jegyezném meg egyébként, hogy érdemes azon elgondolkodnunk, hogy milyen alapon kér az Isten bármit hozzánk hasonló emberektől. Nem tudom, gondolkodtatok-e ezen? Miért állít fel az Isten parancsolatokat hozzánk hasonló embereknek? Miért kérlel bármire bennünket, mikor tudja, hogy milyenek vagyunk? Ez olyan, mint amiről itt a Biblia tanulmány alatt gondolkodtunk és beszéltünk, hogy Isten a Sínai hegynél kihirdeti a 10 parancsolatot a zsidó népnek, meghallgatják, ugye látják az Istent az ő hatalmában, nagyságában, villámlás, mennydörgés, földrengés, óriási tűz, ég az egész hegy lángol, leszáll az Isten, megszólal, 2 millió ember ott reszket, és mondják Mózesnek, hogy inkább te szólj hozzánk, az Isten ne szóljon hozzánk, hogy meg ne halljunk. Az Isten kihirdeti a 10 parancsolatot, és mi az első reakciója a népnek? Amit mond az Isten, megtartjuk. És az Isten megmondja, hogy nem fogjátok tudni magatoktól megtartani. Nem ezért adtam a 10 parancsolatot, hogy kapsz egy törvénykönyvet, tanuld meg és tartsd meg. Az Isten világossá teszi, hogy ember ezt magától nem képes. De itt lép be az, hogy akkor, ha az Isten viszont mindenható, mindenre van hatalma, mindenre van ereje, végtelenül szereti az embert, ezt fölismerhetjük. Akkor mit profitálhat az ember ezekből a dolgokból? Megértheti azt, hogy ez a végtelen hatalmú, szerető Isten, aki az egész világ mindenséget teremtette és fönntartja. Ugye ez egy érdemes ezen egyébként gondolkodni, nem tudom, mennyit szoktatok ezen gondolkodni. Ez is egy olyan téma, amin nagyon sokat érdemes gondolkodni. Hogy hol van ez a kis föld ebben a világ mindenségben? Milyen helyet foglal el? Mekkora porszem ez a kis bolygó az egész minden világ mindenséghez képest? És ha az egész föld egy porszem, akkor ki vagyok én ezen az egész világ mindenségen? És azt mondja az Isten, hogy te fontos vagy nekem. Te személyesen vagy nekem fontos. És ha valaki az Istennek fontos, akkor az egyet jelent, hogy az Isten minden egyes lehet. Milyen már kitértünk az elején is. Isten minden egyes lehetőséget, minden egyes alkalmat megragad, minden életkörülményt úgy alakít, hogy az ember meg tudjon változni. Nem magától, hanem az Isten erejével, az Isten segítségével. De meg lehet változni. És az Isten nem csak kérlel, bátorít bennünket. Látja a küzdelmeinket. Mert én azt gondolom, amelyikőtök átélte már és átéli azt, hogy szeretne megváltozni. Az ember, amikor erre az útra lép, bizony jól mondja Pál, hogy akár a vérig tartó küzdelmet vállalnunk kell. Az énünk az nem adja meg olyan könnyen magát, mint hogy az ember úgy elképzeli, hogy majd én holnaptól jó leszek. De az a jó, hogy nem kell itt megállnunk. Nem kell megállnunk ott, hogy magamtól nem tudok megváltozni. Ez a kiinduló pont, mert az Isten azt mondja, ha rájössz arra, hogy nem neked adtam ezt a feladatot, hanem azt jelenti a feladat, hogy én a mindenható Isten a te életed része leszek, és megváltoztatlak. De ha ezt az ember megérti, elkezd törekedni arra, hogy ezt az Isten szeretné még inkább megismerni. Amikor az Isten parancsol valamit, ezt így lehetne összegezni nektek, magunknak. Amikor az Isten parancsol valamit, az annak a kinyilvánítása, hogy mit szeretne bennünk és értünk megtenni az ő hatalmával. Tehát lehet, hogy ez furcsa első gondolatra belegondoltok. Az ember hall egy parancsolatot, mi az első reakciója? Ugyanaz, mint a zsidó népnek. Megpróbálom megtartani. De ha a zsidó népnek ez eleve kudarcra volt ítélve, mert nem tudták megtartani, akkor érdemes nekünk ugyanezen az úton elindulni? Érdemes nekünk magunktól megtartani az Isten parancsolatait? Nem fog menni. Nézzétek meg az egész folyamatot. Isten ad egy világos erkölcsi parancsolatot. Ilyennek kell lenned, ilyen legyél. De nem azt mondja, hogy indulj el, vagy vonulj edzőtáborba, edzél sokat, gyúrjál, és akkor erős leszel, és majd megteszed magadtól. Nem. Ott a parancsolat világos, ott a kívánalom egészen világos. Fogadd be azt a hatalmat. Engedd munkálkodni azt a hatalmat a szívedben, a belsődben. amely meg fog változtatni, amely át fog alakítani. Furcsa ügyesen, nem? Az ember így végig gondolja ezt a dolgot. Ott a törvény, ott a kívánalom, itt a gyenge ember, én, bármelyikünk, és az Isten azt mondja, hogy az a törvény úgy törvény, ahogy van, azt kell elérni, azt a célt, ezért is mertem kimondani nektek az elején, hogy de Isten nem ilyen alakítgatást akar rajtunk, hogy kicsit szebb leszel, kicsit jobb leszel. Azt mondja az Isten, ha én megváltoztatlak, ha én végzem ezt benned, olyan mértékben leszel más, hogy rá se lehet ismerni az embernek az előző énjére. Jön tehát az Isten az ember életébe, ha engedem. És itt lép be a képbe ez a felhívás Páltól. Kérlek titeket az Isten irgalmasságára. Miért? Mert az Isten kitartóan várja, hogy odaszánjuk az életünket. Szánjátok oda a ti testeiteket. Élő, szent és Istennek kedves, vagy Isten által elfogadható áldozatnak. Azaz, kicsit visszatérve az égő áldozatra. Az volt a neve, ugye, hogy egészen égő áldozat. Mit jelentett ez, hogy egészen égő áldozat? Ugye voltak olyan áldozati formák, amikor az áldozati állat húsából enni kellett a papoknak, hogy ennek is megvolt a maga jelentősége a megváltás szempontjából. De az egészen égő áldozat olyan áldozat volt, amelyet mindenestől, illetve majd mindjárt ezt néhány szót szólok arról, hogy azért nem egészen mindenestől, de mindenestől végül is oda kellett szállni az Istennek, föl kellett tenni az oltár, és mindenestől el kellett égetni. Mit jelent ez nekünk, itt, akik ülünk? Hogy Isten egy dolgot szeretne elérni az életünkben, az egész életünket adjuk oda az Istennek. Ne legyen olyan dolog az életünkben, amit visszatartunk az Istentől.
Teljes szívvel közeledjünk
Istenhez. Így igaz. És teljes lényünkkel. A teljes ember közeledjen az Istenhez. Miért? Miért ennyire fontos ez? Miért ennyire fontos ez? Hát nem lehet. Nem lehet két úrnak szolgálni. Ugye a leír a Biblia. Nem szolgálhatok két úrnak. Az ember megpróbálja, mi megpróbálunk ügyeskedni abban, hogy vannak dolgok az életünkben, bizonyos dolgok, amit úgy azt mondjuk, hogy hát, ha az Isten ezt még megtűri, én nekem még ugye ragaszkodom hozzá. Mindenkinek más, ezt ti tudjátok mindenki a saját életéből, mi az, amit nagyon nehezen tudunk elengedni, vagy el se tudtunk még engedni. Akinek nincs ilyen az életében, az mondjon dicsért az Istennek, az már nagyon jó úton van, de szerintem mindegyikünk életében vannak még ilyen dolgok. De Isten azt mondja, szánjátok oda, ezért mondja Pál, a ti testeteket, az egész valótokat, élő, szent, mit jelent, hogy szent? Elkülönített, így van. Az egész életemet az Istennek. Nem engedek meg benne, bocsánat, nem azt, hogy nem engedek meg, hanem tudomásul veszem, hogy nem maradhat az életemben semmi olyan, ami az Isten törvényével, az Isten elkölcsi törvényével nem egyezik. És nem arról szól még mindig a történet, hogy nekem kell ezeket megváltoztatnom. De el kell engednem. Ki kell mondanom, hogy az egész életemet, úgy, ahogy van mindenestől, az Istennek szeretném szentelni. Ha ezt kimondtam, és nyilván ezt nem egyszer kell majd megtennünk, hanem folyamatosan az életünk során, ahogyan engedem az Istent munkálkodni, ahogyan engedem, hogy az Isten az életemben megtegye ezt, amit nem tudok megtenni, az Isten meg fogja tenni, és megváltozik az ember élete. Olyan hatalommal lépek szövetségre, és megvan ennek is a magyarázata és az igazi jelentése, hogy mi az, hogy szövetségre lépni valakivel. Erre most nem térnék ki, mert ez nagyon messzire vezetni a gondolkodásunkat, de érdemes meglátnunk azt, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy Pál száján keresztül a Szentlélek azt mondja, hogy szánjátok oda az egész valótokat, Istennek kedves áldozatul, mert ez lesz Istennek kedves. Nem az lesz Istennek kedves, ha én nagyon buzgó vagyok, és rengeteget járok, mindenkivel beszélgetek. És közben az életemben vannak olyan dolgok, amiket megtűrök. Mert azt gondolom, hogy cselekedetekből szeretnék megigazolni. Sokat megyek, sokat beszélek emberekkel, akkor én biztos nagyon jó keresztény vagyok, és nagyon ügyes vagyok. És ezzel nem azt mondom, hogy nincs szükség bizonyságtételre. Értitek a lényegét? De az egész életemet át kell adnom. Mert akkor leszek hiteles, ha az Isten egészen át tud formálni, az Isten egészen át tud alakítani. Beszéltünk arról megint csak a szombatiskolai biblia tanulmányban, és én mindenkit bátorítok, ha van időnk, kedvünk, jöjjünk és beszélgessünk ezekről, mert nagyon jó gondolatok szoktak lenni. Megint csak erről szól. Az Istennek kell az ő teremtő hatalmával belépni, és az ige teremtő hatalom, és ez a teremtő hatalom fog bennünket átalakítani. Hát a teremtő hatalom, akkor újjá tud bennünket teremteni? Természetesen. Ha engedem, ha odaszánom az egész életemet mindenestől. Ami még nagyon fontos ezzel kapcsolatban. Tisztában kell lennünk azzal, hogy miért volt szükséges ez az egész áldozati rendszer annak idején. Magát az áldozati rendszert azért hozta létre Isten, és itt érdemes, ha majd olvassátok a Bibliát folyamatában, és meglátjátok azt, hogy a kezdetektől fogva voltak áldozatok. Ugye az első áldozat pont Ádám és Éva életében indult el. Ott volt az első áldozat, amit az Isten segítségével mutattak be, és maga az Isten volt az, aki bemutatta ennek a módját. Minden áldozat arról szól, hogy az Isten az embert milyen úton, módon tudja a bűneitől megszabadítani és megtisztítani. Ez volt a lényeg és az értelme. Az egész rendszer arról szólt, és azt mutatja be, és itt szeretném egy picit a figyelmeteket, az érdeklődéseket felkelteni egy picit ez iránt, a téma iránt. Lapozzátok föl Mózes harmadik könyvét, és menjetek végig ezeken a történeteken. Sokan azt mondják, mikor felolvassák ezeket a részeket, hogy és ezért teszik félre az Ószövetséget, mert hogy ölik ott halomra az állatokat, meg folyik a vér, és akkor milyen borzasztó dolog ez, hogy és mit lehet ezzel kezdeni? És én azt gondolom, hogy aki nem ismeri meg az egésznek a lényegét, az talán ez egy borzasztó dolog lesz. És talán azt is megmerném nektek fogalmazni, hogy megvolt a maga lelki jelentősége annak, hogy állatokat kellett áldozni. Hogy ez rettenetes volt, hogy egy állatnak az életét elvenni. És rá kellett jönni az embernek arra, hogy a maga a bűn ilyen rettenetes. És igen, legyen irtóztató az ember számára az állatot megölni. Mert a bűnért kellett az állatot megölni. És legyen a bűn az ember számára irtózatos. Megvolt ennek a maga jelentősége. De ha végignéztetek, hogy mi történt utána, milyen úton és módon mutatta be ez a lelképrendszer, hogy hogyan történik az ember megmentése, hogyan történik az ember megtisztítása. Eljutunk odáig, hogy bejutunk az akkori ószövetségi szentély legbelső részére, ugye a Fridládához, vagy később az ószövetségi templomban, ugye a Szentek Szentjébe, ahol mi volt? A központban. A 10 parancsolat, Isten elkölcsi törvénye. Oda akar az Isten bennünket eljutatni. Az Istennel volt teljes közösségre, mert a 10 parancsolat maga az Isten jellemének a kifejeződése. Ember számára mondatokban, szavakban megfogalmazva az Isten lénye, az Isten jelleme van megfogalmazva a 10 parancsolatban. És a parancsolatokkal való közösség az Istennel való közösséget jelenti. Ide akar az Isten bennünket, mindannyiunkat eljuttatni. És milyen jó az, ha az ember ezt megérti, milyen jó az, ha az ember ezt magáévá teszi, és bátorítok benneteket, olvassátok el. Mondom, nem könnyű olvasmány, de ha megértjük, hogy hogyan mutatja be nekünk Jézus Krisztus megváltói munkáját, a bűnrendezést, mekkora ára van annak, hogy az Isten bennünket meg tud szabadítani a bűneinktől, hogy az Isten életébe került az minden egyes, mindegyik kötöknél, nálam, bárkinél, minden egyes ember megmentéséért Jézus Krisztus az életét adta. Nem volt kevesebb elegendő, ekkora ára volt. Ha ezt megérti az ember, akkor valóban ott lesz a hála a szívünkben. És hogy egy bibliai példát is hozzak, hogy még világosabb legyen. Szeretnék egy olyan bibliai szereplőnek az életéből egy nagyon rövid történetet elmondani, ami a Bibliában nem annyira nagyon rövid, én most csak megint ilyen figyelemfelhívásként szeretném nektek elmondani. Dávid király életében van egy olyan szakasz, ahol nagyon jól tetten érhető és nyomon követhető az, hogy ő hogyan viszonyult az Istenhez. Mit értett meg az Isten nagyságából, mit értett meg az Isten jóságából. Ugye Krónika első könyve 16. fejezetétől a 22-ig van egy, illetve a 17. fejezettől a 22-ig van egy hosszú történet, amiből csak tényleg kicsit mazsolázgatni szeretnék most. megfogalmazódik Dávidban az életének azon a pontján, amikor már túl van a nagyvétkén, túl van az Isten megbocsátásán, mind mélyebben és mélyebben megismeri az Isten jellemét, megfogalmazódik benne, hogy több mint 400 éve ugye az Úr ládája, az Úr szövetségének ládája sátorban van. És ugye a sátor azért a közel 400 vagy több mint 400 év alatt azért akárhogy is javítgatták, azért csak veszít ugye a szépségéből. És Dávidban megfogalmazódik, hogy az Istennek templomot kéne, egy házat kéne építeni. És amikor ezen elgondolkodik, és megvan az elhatározás, ugye jön a próféta, Nátán próféta volt ugye annak idején még a próféta, és mondja a királynak, hogy ami a szívedben van, cselekedd meg. És érdekes módon az Isten nem mondja azt, hogy nem lesz templomépítés, de Nátánt visszaküldi Dávidhoz, mondta, hogy elhamarkodottan szóltál, mondd ezt Dávidnak. Meg lesz a templom, de nem te fogod felépíteni, túl sok vért ontottál, túl sok vért tapad a kezedhez, majd a te utódod, a te fiad fog templomot építeni nekem. Képzeljétek el, hogy valamelyikünk nagyon szeretne valamit megtenni. Hálásak vagyunk az Istennek, hogy nagyon szeretnénk valamit megtenni. Teljes lényünkkel rajta vagyunk. És Isten azt mondja, hogy nem te fogod megtenni, hanem más. Hogy reagál erre az általános emberi természet? Így van. Vagy azt mondjuk, hogy akkor csinálja, ki akarja. Engem nem érdekel innentől kezdve. Nem? Így van, hogy én annyira szeretném, nem, azt Isten, ne csináld, akkor csinálja, ki akarja. Dávid nem így állt hozzá. Dávid nem így állt hozzá. Nézzétek meg. Olvassátok, elmondom. Egy krónika 17-22-ig, 5 fejezet, nem olyan túl hosszú. Mit tett Dávid? Elfogadj. Azt mondja Isten, igen, Lajos. Így van, így van. Pontosan, nézzétek meg, apránként. Nem építetek templomot? Rendben. De mit tehetek? Beszerezhetem hozzá a szükséges anyagokat? Be. Mondta Isten, igen, beszerezheted. A múltkor egyszer talán erről beszélgettünk, nem tudom, erről a témáról beszélgettünk-e. Érdemes ezt is megkeresni a Bibliában, hogy amikor a templom építése Dávid adakozik, ennek a könyvnek az utolsó fejezeteiben van benne, a Krónika első könyvének, felsorolja, hogy mennyi adományt gyűlt össze, és ő mennyit adott hozzá. Egyszerűen kiszámolgattam, hát ilyen 2000 tonna arany, akkor 3-4000 tonna ezüst. Tehát gondoljátok, 2000 tonna arany. A világon nincs annyi aranykészlet most, amit azt mondja Dávid, ez az úrházának építésére. Mindent odaadott Dávid. Ezen a háttéren nézzétek meg. Mit? Gyűjtött kincseket, aranyat, ezüstöt. Mi kell a templomhoz? Kellenek majd kőfaragók. Akkor képezzünk ki kőfaragókat. Elkezdi kiképezni a mestereket. Mi kell még hozzá? Kellenek ácsok. Képezzük ki az ácsokat. Mesterembereket képez ki. Ez még mindig nem a templomépítés. De mit tehetek még? A templomban lesznek szolgálatok. Képezzünk ki énekeseket. Képezzünk ki zenészeket. Mit tehetek még? Mondja Dávid. Azt mondta az Isten ígéret, nem te, hanem a te fiad lesz utánad a király, és akkor ő fogja megépíteni. Akkor gyorsan tegyük királyás Salamont, miért meghalunk. Nézzétek végig, annyira kedves és aranyos, hogy Dávid hozzááll ez a kérdéshez. És megtesz mindent, és az Isten megajándékozza Dávidot azzal, hogy megmutatja neki a terveket. Dávid kapja meg a terveket. Szó szerint olvassátok majd el. Az Isten megmutatta, ahogyan Mózesnek megmutatta annak idején a Szent Sátor minden egyes részletét, Dávid a konkrét terveket megkapja. Ez még mindig nem az építkezés, de megkapta a terveket. Megvan minden, ami hozzá kell. És van ebben a könyvben egy részlet, amit szeretnék nektek elolvasni ezzel kapcsolatban. Lenne bár sok férfiú, sok gyülekezet, akiknek, illetve amelynek a lelkülete olyan, mint a Dávidé. Aki kész volt áldozatot hozni és dolgozni, és arra vágyott, hogy még többet tehessen. Akkor nem lenne többé szükség arra, hogy a népet és az egyházat is ébredésre és a munka befejezésére ösztökéljük. És itt egy aranyos példa, figyeljétek. Ha Dávid itt lenne, és az Úr azt a kérést intézne hozzá, hogy adakozzék 10 dollárt, minden bizonnyal visszakérdezne. Nem adhatnék 20 dollárt? Esetleg inkább 100-at? Az Úr előtt pedig ez igen-igen kedves lenne, és ezt válaszolná, de igen, Dávid, adhatsz. E lelkület okán esett az Úr választása Dávidra. Bűnei ellenére is, hogy Krisztus földi ősatja legyen. Ugyanezen a lelkület vezérelte Krisztust is, hogy örömest adjon, hogy mindent elszenvedjen, és hogy legvégül meghozza a legnagyobb áldozatot. Isten a jókedvű adakozót szereti. Szoktuk is idézni, ugye elhangzik sokszor ez a korintusi levélből származó idézet adománygyűjtésnél, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. És mitől lesz az adakozó jókedvű? Nem attól, hogy tele van a pénztárcám, és örömmel adok 3000 forintot belőle akár. A lelkület. A lelkület, hogy adhatok, és hogy még többet adhatok. És ha visszatérünk az alapgondolatunkra, odaszánás. Mit jelenthet a mi életünkben az odaszánás? Az, hogy eljutok oda, nem a magam módján akarok adakozni, hanem megkérem az Istent, hogy mutassa utat. Mit tehetek? Mint ahogy Dávid világosan megkapta, azt nem, de mit azon kívül? A másik dolog az, hogy örömmel, azért, mert megértettem, hogy az Isten mit tesz értem. Mit tett értem, és mit tesz értem. És ezt megértem, nem vonakodom, hanem várom a lehetőségét. És nem azért, mert szembesülök azzal, hogy én magamtól tehetetlen vagyok. Hát persze, hogy az vagyok. Nem is leszek más magamtól. De olvassátok el, számtalan Zsoltár ír arról. Dávid tapasztalatból írja le. Milyen az, amikor az Istennel együtt munkálkodik? Milyen az, amikor az Istennel együtt éli az életét? Ilyen hasonlatokat hoz, hogy veled együtt még kőfalon is átugrom. Elképzelhetetlen dolog emberleg, ugye? Jártunk már olyan helyeken, ahol várfalak vannak, 8-10 méter magas, azon nem lehet átugrani emberileg. Azt mondja Dávid, de ha az Isten azt akar, én átugrom ezen a kőfalon. Mert megadja hozzá az erőt. A lelkületét, a lényegét kell megragadnunk ennek is. És itt kell megértenünk azt, hogy az Isten mit szeretne az életünkben. És engedni azt, hogy az Isten úgy, azon a módon, abban a tempóban, ahogyan ő szeretné, részese lehessen az életünknek, és meg tudjon bennünket változtatni. És nem kell görcsölnünk azon, hogy mit tehetek az Istenért. Mert nem tudok semmit tenni, nem tudok emberekkel beszélni, azt. Nem nekem kell kitalálni, mit kell Istenért tennem. Az Isten világosan tudja. Hát ha szembesülünk azzal, amit megint csak a szombatiskolán együtt gondolkodtunk, az Isten minden egyes dolgunkat tudja, olyanok vagyunk előtte, mintha csak magunk lennénk, akkor van okunk kételkedni, abban ez az Isten egészen világosan, konkrétan megmutatja nekünk a feladatunkat? Szánjátok oda a ti testeiteket. Jussunk el oda, hogy az Istennek adom az életemet. Oda akarom adni. Segítsen oda az Isten engem, titeket, bármelyikünket, hogy ez tényleg meg tudjon valósulni. Ne a magunk módján akarjunk keresztények lenni. Értsük meg, hogy az Isten, amikor kér tőlünk valamit, megadja az erőt is hozzá. De higgyünk ebben, bízzunk abban, hogy az Isten, amit mond, azt meg fogja tenni. Nem tudom mikor, nem tudom hogyan, de meg fogja az Isten tenni. És figyelek, hogy az Isten mit mond minden egyes napon. És nem mondom azt, hogy én nekem ehhez most, én látom, hogy az Isten ezt akarja, nekem ehhez most nincs kedvem, nem ezt akarom csinálni. Az úgy nem fog működni. Csak úgy fog működni, ha azt mondom az Istennek, hogy itt az egész életem. Mindenestől. Tele vagyok botlásokkal, tele vagyok kudarcokkal, megpróbáltam 100-szor, nem lettem jobb. De bízom abban, hogy az Isten meg tud változtatni. Bízom abban, hogy az Isten nem csak bennem, hanem általam is munkálkodni tud, másokat is meg tud szólítani általam, de ahhoz az kell, hogy ez a kapcsolat folyamat létrejöjjön, és folyamatosan meglegyen. Hát, kedves testvéreim, szeretnék bátorítani megint benneteket arra, hogy egyrészt a római levelet olvasgassuk, nagyon-nagyon mély gondolatai vannak, tehát a hit által igazzáválás, ugye, örök téma, amivel nem tudunk eleget foglalkozni, mert még mindig nem értjük szerintem ennek a mikéntjét és lényegét. Elméletileg sokszor már úgy galmit kapizsgálunk, de hogyan tud az Isten hatalommal jelen lenni az életünkben, azzal a hatalommal, hogy megváltoztat? Ez a titka az egésznek, ezt kell megértenünk. Hogyan tudunk ilyen bizalomra jutni az Isten iránt? Ha már ott vagyunk, hogyan tudjuk odaszánni az életünket? Hogyan tud az Isten bennünk, általunk munkálkodni? Olvasgassuk az áldozati rendszert. Nem közömbös, hogy megérteni azt, hogy az Isten milyen úton, módon, mit tett értünk az Isten, hogyan mutatja be azt a munkát, hogyan tisztít meg bennünket, mert erről is szól. A bűnrendezés nem arról szól, hogy elmentünk, bevallottuk a bűneinket, és kész. Azt mondja Pál több helyen, meg az Ószövetségi rendszer is, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Mi történik a bűnvallás után? Hogyan megy végbe ez a folyamat? Miben kell bíznunk? Én azt gondolom, van még miről gondolkodnunk, de itt most lezárjuk, mert ugye véges a képességünk arra, hogy figyeljünk. De gondolkodjatok ezeken. Minél többet gondolkodtok ezen, annál inkább be fog az Isten lépni az életetekbe, és segíteni fog ezekben. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy meghozzuk ezeket a döntéseket. Oda merjük szánni az életünket. Elengedjünk mindent, ami nem odavaló. Akármilyen kedves legyen is. Akármilyen sokáig volt az életünk része, ha meggyőződünk róla, hogy az Isten tervével nem egyezik, az Isten erkölcsi törvényével, Isten jellemével nem egyezik, hozzuk meg azt a belső döntést, hogy és kérjük, hogy az Isten szabadítson meg ezektől, és tegye ezeket teljesen az életünkön kívülre. Adja meg ezt mindannyiunknak az Isten az ő kegyelméből, Jézus Krisztus érdemeiért. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy megérthetjük, hogy egyetlen egy dologra vársz az életünkben, hogy szembe merjünk szállni mindennel, el tudjunk engedni mindent, amit tőled elválaszt. Amit sokszor mi jónak, kedvesnek tartunk az életünkben, mégis megértjük a Biblia alapjairól, a te lelked kinyilatkoztatása alapján, hogy nem való hozzánk. Segíts ezekben bennünket, Urunk, napról napra, lépésről lépésre, ahogyan énekeltek is, hogy Jézus Krisztus lábnyomán járhassunk, aki példa volt nekünk a teljes önátadásra, a teljes önzetlenségre. Segíts Istenünk, hogy minden bűnnel szemben így tudjunk tenni. Megértsük azt, hogy nem nekünk kell erőlködni, nem nekünk kell elvégezni ezt a munkát, de ami beleegyezésünk nélkül, ami hozzájárulásunk nélkül, odaszállásunk nélkül nem cselekedhetsz semmit. Nem azért, mert nem volna hozzá hatalmad, hanem azért, mert nem azt a célt érnél az életünkben, amit el szeretnél érni. Hogy szívünkből, szívünk mélyéből önként szakítsunk mindennel a te késztetéseid, a te jóságod, szereteted megismerése által. Annak a hatalomnak a befogadása által, ami maga a szeretet, ami maga te magad vagy Istenünk. Hiszen te magad vagy a szeretet. Ez a hatalom, annak a felismerése, hogy hogyan viszonyulsz hozzánk, és minden egyes emberhez, akik még soha nem hallottak rólad, azokhoz is, ezt késztethet bennünket arra, hogy átadjuk az életünket. Segíts ebben bennünket, ne csak egyszer-egyszer, hanem minden napon folyamatosan. Add meg nekünk, Urunk, az engedelmesség örömét, a győzelem örömét, és ez bátorítson bennünket arra, hogy odaszánjuk az életünket ahhoz a nagy komoly célhoz, hogy amit a Biblia így fogalmaz meg, hogy Jézus Krisztus majd önmaga elé állítsa az egyházat teljes szentségben, hogy azon ne legyen egyetlen szeplő, vagy más egyéb olyan dolog sem, ami tisztátalan. Segíts erre mindannyiunkat, Urunk. Segíts, hogy segítségül hívjunk téged folyamatosan ehhez. Az Úr Jézus érdemeiért kérhettünk. Amen. Amen.